Kedves hallgatóink, virágvasárnappal elkezdődött a húsvéti ünnepeket megelőző nagy hét. A négy evangélium szinte minden napot dokumentál, sőt, már a Jézus bevonulását megelőzőekről is tudunk. Próbatételek sorozata ez a néhány nap, nem csak Jézusra vár szenvedés, hanem a 12 tanítvány hite is próbára van téve. Gál Tamás beszélgetését hallják.
Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgetünk. Áldás békesség, esperes úr, köszönjük, hogy itt van nálunk.
Áldás békesség.
És a témánk pedig a nagy hét, mert hogy virágvasárnappal kezdetét vette a nagy hét, húsvétot pedig ugye egy 40 napos böjti időszak előzi meg. A böjti időszak és a nagy hét milyen relációban állnak egymáshoz? Hol helyezkednek el a húsvétot megelőző időszakban egymáshoz képest, már ha lehet így erről beszélni?
Hát kell is beszélni erről. Nyilvánvalóan a 40 napos böjti időszak célja az, hogy a nagy ünnepre, a feltámadás ünnepre felkészüljön a keresztény ember arra a rendkívüli ajándékra, amely nem csak a feltámadás tényét rögzíti bennünk, vagy erősíti meg bennünk, hanem a saját feltámadásunk és az örökké valóság tényét stabilizálja a hitünkben. A 40 napos böjt utolsó szakasza, ha ezt lehet így mondani, az a hét, amit nagy hétnek szoktunk emlegetni, a Jézus szenvedés történetének az az időszaka, amelyik a kereszthez vezető útnak a legintenzívebb, legaktívabb, és az evangéliumok által is nagyon bőségesen feljegyzett esemény sorozata.
Igen, hát bőségesen feljegyzett, szinte napról napra lehet tudni, hogy mi minden történik, és hát a nagy hét igazából nem csak virágvasárnappal veszi kezdetét. Most ez a beszélgetés pénteki napon készül, virágvasárnap előtti pénteken, már ekkor vannak történések, amelyeket a Biblia le is jegyzett.
Hát nyilvánvalóan az általunk megünnepelt nagyheti esemény sorozat, amelyben általában a Jézus szenvedés történetének az erre az időszakra eső, ezekre a napokra eső tényeit szoktuk felemlegetni, és ezekről emlékezünk meg. De ezt megelőzően Jézusnak a Jeruzsálembe vezető útja az evangéliumi leírások szerint egy olyan céltudatos, célirányos út, amelyiken háromszor tesz nyilatkozatot, nem önmagának, hanem a tanítványai számára, arra vonatkozóan, hogy az ember fiának, neki magának Jeruzsálembe kell mennie, az előjárók kezébe, idegenek kezébe kell adatnia, szenvednie kell, az emberektől meg kell vettetnie, meg kell öletnie, és a mondat legvégső szakasza sem hagyható el, fel kell támadnia a halálból. Tehát az Úr Jézus nagyon nagy odafigyeléssel készíti a tanítványokat erre az eseményre is, bennünket pedig emlékeztet ezekre a megtörtént dolgokra. Az, hogy ez mennyire rögzült a tanítványokban, az kiderül az evangélium leírásaiból, éppen a szenvedés történetnek a nagyon intenzív eseményeiből, hogy belefeledkeznek az emberi gyarlóság, a memória sérülékenysége, az emberi lélek érzékenysége, tudatlansággal, önálló gondolatokkal, önző gondolatokkal keveredve jelenik meg, ahogyan a tanítványok viselkednek a Jézus elfogatása körül, illetve szenvedése körül. Tehát valóban a szenvedés történetet úgy kell értelmeznünk, hogy nem csak ebben a néhány intenzív napban kell látni, hanem Jézusnak a nagyon céltudatos Jeruzsálembe való készülődése, illetve oda tartása, ami nem egy erőltetett menet, nem egy rohanás, hanem hát olvas az evangéliumi leírásokat, azt látjuk, hogy történtek események. Emberekkel való találkozások, gyógyulások, tisztázódások ebben a Jeruzsálem felé vezető időszakban.
Néhány eseményt azért ki tudna emelni a nagy hét eseményei közül, esperes úr, így 2023-ban?
Hát visszautalva az előző gondolathoz, persze, például a tanítványok feledékenysége, emlékezni nem tudása, memória zavara, és mondhatnánk sok ilyen elfogadó, szépítő, magyarázó megjegyzést arra, amit nagyon nehezen tudunk megfogni, csak magunkban is tetten érni. Például Péternek a magatartása, akire nézve egy külön felszólítása van Jézusnak, amikor azt mondja, hogy Péter, Péter, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hogyha majd megtérsz, akkor erősítsd a te atyád fiait. Péter az, aki extrán és célirányosan, személyesen kap felkészítést, meg mindazt megkapja, amit a többiek, és mégis ott van az a nagy csütörtök esti csúfos tagadás, a háromszori tagadás, szinte milliméter pontosan mondja el Jézus jövendőli meg, hogy mielőtt a kakas megszólal, Péter, háromszor tagadsz meg engem, és hát ott a nagy ellenállás, hogy nem, ez, ha meg is kell halnom veled, ez nem történhet meg. Ez a dolog, és megtörténik ez a dolog. Aztán a tanítványoknak a szétszéledése, Jézus elfogatásakor, vagy megint csak Péternek a Getsemáné kertből való eloldalgása a főpap házába, azt mondja Jézus, maradjatok, imádkozzatok. Ő elmegy, járja a szenvedés útjának már ezt a nagyon intenzív részét, és Péter nem marad a helyén, hanem kimozdul, elmegy a főpap házába, mint egy általunk ismert magatartással intézkedni. Majd ő ott nézi, látja, tudni fogja, beavatkozik, és hát beavatkozott önmaga ellen ezzel a tagadás sorozattal. Vagy említhetnénk Tamást, aki a szenvedés napjain túlnyúlóan a feltámadás után ugyanúgy felkészített tanítványa Jézusnak, és nincs a többiek között. Nem várja a feltámadottat, sem kétségbe esetten, sem bátran, hanem kiszakad a 11 tanítvány közösségéből. Tehát ez is arra utal, hogy Tamás is megfeledkezik, memória zavarban van, vagy lélekegyensúly zavarban van. Tehát ezek azok a történetek, amelyeket felidézhetünk, és az előző gondolathoz kapcsolva megerősíthetünk, hogy Jézus készül és készíti az övéit erre az eseményre. Hát az övéi azért megbuknak sok ponton. Ami mégis nagyszerű, már húsvét után élő keresztjénekként az, hogy ezek bocsánatot nyernek, Judás kivételével megtalálják a visszavezető utat, sőt, gyönyörűen megvigasztalódnak a Jézus megjelenésekor.
Mind, amit mondott Esperes úr, hát azt idézte fel bennem, hogy gyakorlatilag Péter és Tamás viselkedése is olyan szituáció, illetve olyan viselkedés, amelyben a hívő emberek is belebukhatnak, vagy találkozhatnak ezzel a szituációval. Tehát ugye ők már ott vannak Jézus közelében. Már ők hisznek, látták a csodákat, tudják, hogy ki Jézus. Mégis azért, ahogyan fogalmazott Tamással kapcsolatban, és eloldalognak. Tehát ugyanúgy a hívő ember is, aki a szívébe fogadta Jézus Krisztust, eloldaloghat.
Na hát itt nagyon jól kiderül a hibás fogalmazásunk és gondolkodásunk. Hát csak a hívő ember oldaloghat el, csak a hívő ember bukhat el. Aki nincs Krisztus irányítása alatt, nincs az ő követésében, annak nincs honnan kitérni. Még lehetősége van betérni ebbe a követésbe. Tehát igazából véve ez egy nagyon fontos szempont, ami itt előkerült, hogy az Isten hitben élő, megszólított, az ő hívására, szeretetére igent mondott keresztény emberek azok, akik bukás veszélyben vannak, vagy lehetnek, vagy ki vannak téve a kísértéseknek, meg a kísértőnek, mert ők már betették az életüket abba a bankba, abba a védelmi rendszerbe, amit Jézus megígért és oda is ad, és hát innen akar kiszakítani bennünket az ellenerő, a sötétség erői, ahogyan ezt az evangéliumokban is olvassuk. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nem méltatlankodva kell erről beszélni, hogy jaj, hát még a hívő emberrel is megeshetik ez, hát csak azzal eshetik meg, mert aki nem hívő, annak még nincs mit elbuknia, ha erre a lapra tette fel az életét. Persze érzékeltetni kell, hogy ez egy csúfos dolog. Tehát Péter is ugyan azért, amennyire megrendítő, annyira szép is az a dolog, hogy a tagadás után viszik Jézust, és akkor számomra ebben az évben ez a kérdés mindig felvetődik, hogy mit jelent számomra ebben az esztendőben a nagypénteki esemény. Az nagyon megragadott, amikor viszik el Jézust a főpap házából, és ugye Péter a veresége után ott van az idegen tűznél, az idegen emberekkel, idegen érzéssel, letagadva az, hogy valaha is ismerte Jézus meg a tanítványtársait. és akkor, ahogy megörökíti ezt az evangélium, talán egy pillanatnyi idő ez, hogy Jézus hátrafordult, és találkozott a tekintetei Péter tekintetével, és ez a tekintet találkozás, ez egy sűrített prédikáció, egy sűrített beszéd, megbocsátás, feddés, ölelés, figyelemfelkeltés. Ugye Péternek leesik a, ahogy mi mondjuk a kultúránkban, a tantusz, összeáll a kép, hogy erről beszélt Jézus, hogy legyünk készen, imádkozzunk, le fogom tagadni, megszólaltok a kas. Tehát van, amikor a másodpercek töredéke alatt végezel Isten ilyen sűrített evangéliumot, ilyen sűrített, életmentő beavatkozásukat, és azt mondja a leírás, hogy Péter ezután a tekintett találkozás után kiment a tagadás helyszínéről, az elbukás helyszínéről, és keservesen sírt. Na most itt nem ebben van az élvezetünk, hogy látunk egy kemény férfi tanítványt sírni, hanem abban van az örömünk, hogy egy ilyen kemény, kitartó, harcias, nagyon nagy vitalitással rendelkező, elkötelezett tanítvány is a maga bukása után megújulhat is, és ez a sírás az ő lelki önazonosságának a megtalálása, a bűnbánatnak az útja és a bocsánatnak az elfogadása. Tehát ez egy nagyon szép példa erre vonatkozóan.
Maradjunk még ennél, jó Esperes úr, mert hát azért ez egyáltalán nem volt, ha most így belegondolunk, tényleg nem volt egy szép cselekedet. De Péternek mégis volt azért annyi lélek jelenléte, vagy a Jóisten nem hagyta, hogy Júdásnak a sorsára jusson. Mondjuk a kettőt nem tudom, hogy mennyire lehet összehasonlítani, a két bűncselekményt, de hát végül is mégis mind a kettő bűn.
Össze kell hasonlítani, nem hogy lehet. Össze kell hasonlítani, mert ez nagy eligazítást ad a Krisztus mai követői számára. Hol van az a pont, amelyik megmagyarázza nekünk, hogy Júdás miért úgy és Péter miért így? Hát még emberi megítélésünk szerint is az, hogy elárulja 30 ezüst pénzért megfontoltan. Nem gondolom, hogy nekünk jogunk van ezt súlyosabbnak nyilvánítani, mint azokat a mondatokat, amiket Péter megfontoltam, megfontolatlanul, háromszor ismétel el, mert először eljár a szája, figyelmetlen, meggondolatlan, de ott van egy óra múlva, egy kis idő eltelte után, tehát lenne idő a saját hangját visszatekerni a magnón, hogy régiesen fogalmazzunk, ismételni, hogy hopp, mit mondtam, és akkor jön egy helyzet, amelyben ugyanazt elköveti, és akkor kétszer elkövet az ember valami hibát egymás után, és van szünet, tehát nem arról van szó, hogy már abban a pillanatban jön a következő vád, eltelik megint mondjuk egy órányi idő, és akkor harmadszorra is ugyanabba a hibában megy, ugyanazt a botlást követi el. Tehát letagadni az, hogy valaha is találkozott Jézussal, valaha is ismert az ő tanítványtársait, hát ez egy nagyon-nagyon súlyos megfontolatlanságában is mégiscsak egy tudatos dolog. Mi a különbség? Ez az alapkérdés Júdásnak és a Péternek a viselkedése között. Az, hogy a Júdás, amikor elárulja az Úr Jézus Krisztust, akkor ugyanúgy belátja a hibáját, ahogyan Péter azon a tekintett találkozáson, illetve utána keservesen sírt. Talán még Júdás is sírt. Nem írja az evangélium, nem kell dramatizálni, de miért ne? Rászakad. Onnan tudjuk ezt, onnan, hogy visszamegy ugyanazokhoz a főpapokhoz, visszaviszi a pénzt, helyesbítést kér, helyre akarja hozni a dolgokat, ő akarja az árkot betemetni, vissza akar csinálni mindent, el akarja gerebézni az ügyet, azt mondja, hogy ártatlan vért árultam el. Bűnt val. Mi a baj ezzel? Az a baj, hogy a bűnt vele együtt elkövetőknek vallja a bűnt. Nem Jézushoz megy. Nem az atyához fordul, hanem ő maga akarja. A saját ereje, a saját esze, a saját bűn ismerete által önmagát akarja kiigazítani. Na ez egy nagyon fontos tanítás a református bibliai életfelfogásban, hogy nem magamat igazítom ki. Részt veszek a kiigazításomban, engedelmes vagyok Istennek, hagyom, hogy végrehajtsa az életemen a megtisztítást. a megigazítást, Júdás magát akarja kiigazítani, megigazítani, nem megy. Nem megy. Akkor is, hogyha bejárása van a főpapukhoz, megvetéssel elutasítják, és akkor rászakad. Ez a rossz helyen, rossz módon, rossz alapozással átélt bűnfelismerés, és ez vezet az ő tragédiájához. Ott van Péter, tegyük gyorsan mellé, hogy ne felejtsük a gondolatmenetet. Péter az, aki a helyzetéből fakadóan összetalálkozik a tekintet, és akkor nem szalad Jézus után, nem rángatja, hogy nem úgy volt ez, nem ezt szoktuk tenni, hogy nem gondoltam én ezt komolyan, mester, csak azért mondtam, hogy ez a szolgáló leány azt mondta, hogy sose, hogy veled voltam, és én letagadtam, meg hogy a többiekkel való kapcsolat, hanem hagyja működni az Isten lelkét és a Jézus tekintetét. Hagyja működni magában, és ez a működés az abban öltestet, hogy kimegy a helyszínről, szakít azzal a helyszínnel, és keserves sírása fakad, vagyis bánja a bűneit, és a Jézus feloldozó tekintete, ami hát lehetett vádló tekintet is, hogy nalám, Péter, nalám, de ugyanakkor ebben az Isten tekintetben benne van a megbocsátás, a felemelés, az újrakezdésnek a lehetősége a Péter számára. Én ebben látom az evangéliumok leírása szerint a különbözőséget, és nem szabad egyben mosni, és nagyon jó egymás mellé tenni, és nagyon jó összehasonlítani, azért, hogy a saját magunk hit élete, hit gyakorlása miatt e szerint járjunk el. Nagy hét, bűnbánati hét, ugye a református egyház hit gyakorlata szerint, de a többi keresztény felekezet is hasonlóan éli meg a felkészülésnek a menetrendjét. Jó idő ez arra, hogy a hibáinkat, botlásainkat, a megfontoltakat, a megfontolatlan bűnöket, azokat találkoztassuk meg Istennel, és engedjük, hogy a tekintete nem fizikális értelemben, hanem lelki vonatkozásban átvilágítson bennünket, megvizsgáljon, megigazítson. Ugye nem mi igazítjuk el magunkat, nem mi magyarázkodunk, hanem ő tesz rendbe bennünket, tehát erre kell lehetőséget biztosítani a Isten lelke számára.
Esperes úr, és hogyan lesz erre lehetőségünk a gyülekezetben nagy héten?
Hát úgy, ahogy nagyon sok más gyülekezetben, és ahogyan évszázadok óta a nagy hét, attól nagy hét, hogyha nagy események történnek, nagy péntek, nagy szombat, nagy csütörtök, és ugye majd a végén a húsvéti nagy ünneplés, a minden este a gyülekezetekben bűnbánati alkalmakat tartanak virágvasárnaptól kezdődően. Itt a Nyíregyháza városi gyülekezetben is várjuk a vágyakozókat minden este 6 órakor, hogy gondoljuk végig az utat, az ő útját, és gondoljuk végig a saját útunkat. Ez a módja. Illetve ezek a napok abban a fegyelmezettségben telnek el, akkor is, ha munkanapok telnek egészen nagy péntekig menően, hogy több megállással, csendességgel, odafigyeléssel, bibliaolvasással készítjük magunkat a gyülekezeti közösségben, a gyülekezeti közösséggel, és kiváltképpen az Úrral való találkozása húsvétra.
Köszönjük szépen, Esperes úr, áldás békességet!
Áldás békesség!
Kedves hallgatóink, mindketten komoly bűnöket követtek el a nagy héten, mégiscsak egyikőjük nyer megbocsátást. Péter és Júdás bűnbocsátása között az a különbség, hogy Júdás nem Jézushoz fordul. Virágvasárnappal elkezdődött a húsvéti ünnepeket megelőző nagy hét. Ennek eseményeiről dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgettünk. A riporter Gál Tamás volt.